Édesatyám, köszönöm, hogy újra előtted állhatunk és állhatok, és kérhetem azt, hogy a te szent lelked vezessen, hogy könyörülj rajtam, hogy nem mondjak mást, mint ami tőled való. És már most kérlek arra, Uram, hogy ami nem tőled való, azt minnyájan felejtsük el. De légy itt közöttünk, és segíts nekünk a te szavadat megérteni, és a te gondolataidban vezess bennünket, kérlek. Amen. Ez alatt az elmúlt két nap alatt...
Nagyon halkan.
Halkan beszélek?
Igen.
Akkor...
Tegyük fel ide ezt a pulpitust, és akkor ami jobban hangzik, hogyha... Igen, akkor jobban visszaverődik a hangonnal.
Jó, megpróbálom, igen. Az elmúlt két nap alatt beszéltünk arról, hogy egymásért, és ebben benne volt az, hogy a híd épült, András építette híd, hogy Péter átkerülhessen rajta a testvére, és az Úr Jézushoz kerüljön. Aztán benne volt ebben az is, hogy a nép, az államok adóztatják az embereket azért, a lakosságot, hogy abból olyan hasznos dolgokat teremtsenek meg, amit mindenki igénybe vehet. Ez volt a jó szándéka az adózásnak. A tegnapi napon aztán szó volt a tartozásról. Amiről persze olyan is van, hogy elfeledkezhetünk, és el is feledkezhetünk sokszor valóban, nem szándékosan, de bárhogyan is elfeledkezünk, az adósság marad, és azt behajtják rajtunk. És figyelmeztet rá esetleg a bíróság. Bennem az volt, hogy én a magam részéről felosztanám úgy is, hogy van anyagi tartozás, van erkölcsi tartozás, meg lelki tartozás, az anyagit nem kell megmagyarázni. Az erkölcsi tartozásban én azt gondolom, vagy úgy sejtem, hogy ha megkárosítunk valakit becsületében, vagy valami módon, hát olyan dolgot mondunk ki, ami valótlan és rágalomnak tekinthető, akkor diszkriminálás alá esik még talán az utód is, meg az is, aki segített azon, akit mi megbántottunk. A lelki tartozás persze a bűnadósság. És a bűnről van szó, és azt nem lehet kifizetni, és nem is lehetett kifizetni másképp. Az csak egyedül az Úr Jézus tehette meg, értünk. De egy jelenségről, egy sajátos jelenségről szeretnék szólni, ami a mi magyar népi demokráciánkban a 40-50 év alatt úgy meghonosodott. Persze, senki sem tekintette igazán nagy vétségnek, és úgy meghonosodott. Hát ez az üzemi kis lopások gyakorlata. Persze ez elvileg tilos volt, ezt nem lehetett csinálni, de majdnem mindenki csinálta. A kabarék, a színházi műsorok gyakran ebből merítették a mondani valójukat, hogy a szórakoztassák a hallgatóságot, és kacagtassák a nézőket. Az üzemekben egy kis eszköz, egy kis szerszám, az irodákban irodaszerek, az egészségügyben kötszerek, gyógyszerek, hát nem kell mondani. Textilüzemekben ugye egy kis anyagdarab, amiből esetleg kikerült egy szoknya vagy egy nadrág, szóval ki mihez volt közel. Sőt, beszélgettünk valakivel, aki, hát én tényleg elfelejtettem, hogy megkérdezték, hogy olyan csinos, hol blúz vagy valami van rajtad, hol vetted, és azt válaszolta, hogy hát a dolgozók boltjában. Tudnilik, volt ilyen, ugye, hogy az olcsó cipők boltja, volt olyan, hogy a régiségek boltja, hát lehetett olyan is, hogy ott dolgozók boltja. Csak a dolgozók máshogyan szerezték be a bolti árut. És akkor ezeket úgy rejtve a táskába, de ügyesen, hát kivitték. Aztán a portás esetleg meg is nézte a táskákat, belenézett, és előfordult, hogy nem vette észre. Nézte, de nem látta. Tehát sikerült. És ezeket, mintha nem is látta a portás. Valaki nézte, valaki látta. Az a kérdésem, hogy vajon miért nyúlt sok dolgozó azokhoz a dolgokhoz, amelyek az állam tulajdonát képezték, vajon miért? Hát ugyanabból az okból, amit Éva tett az Édenben. Megkívánta. A Józsué könyvének a 7. részében van egy történet. Egy kicsi kis várost. Ait akarnak bevenni az Izrael, mert ahogyan Isten elindította őket a honfoglalásban, hogy haladjanak előre. Azért szeretném most felolvasni, mert a Bibliából hiteles és tényleg egy izgalmas rész. Józsué 7. Józsué kiküldött néhány férfiút Jerikóból Aiba, amely Bétáven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik: menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Aiban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon fel, azok is megverik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mintegy 3 000-en, de megfutamodtak Ai emberei elől. Megöltek Ai emberei mintegy 36 embert, üldözték el őket a kaputól egészen Szebarimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué megszaggatta a ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael vénjeivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei elől? Ha meghallják ezt a kanániak, az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl, miért estél arcra? Vétkezett Izrael. Áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtantó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt. Utol érte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtanivalót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr, Izrael Istene, kiirtanivaló van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtanivaló dolgot. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet sorolás útján megjelöl az Úr. Jöjjenek ide a nemzetségek. Józsué korán reggel felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg, és a Júda törzséből való Ákánt jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte. Mondd el nekem, hogy mit tettél. Ne titkolj el előttem semmit. Ákán így válaszol Józsuénak: bizony, vétkeztem az Úr, az Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sekel ezüstöt. A 200 sekel ezüstnek az értéke, de 13 gram egy sekel, 2,60 kg. Igen, 50 sekel súlyú aranyrudat, ez 65 deka, megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követei elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz, és Izrael fiaihoz is oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait, leányait, ökreit, szamarait, juhait, sátrát, mindenét. Vele volt az egész Izrael, és elvitték őket Akkor völgyében. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk. Fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkedvezte, kövezte őket egész Izrael, majd elégették őket, így kövezték meg őket, azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja, ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének a mai napig. Tehát halálra ítélték ezért Ákánt, megkövezték egész családjával, és ebben részt vett egész Izrael, mert hogy az egész népet sújtotta ez a gonosz tett, és a tettének a következménye. Mindegyünk lelkében benne van a velünk született ős bűn, a kívánság, a birtoklási vágy. És ez rabságban tart. Rabságban, mert kielégíthetetlen. Ha például valami nem túl jelentős helyzet felett, például hatalmat nyer az ember, mohó vágy szomjaztatja a még nagyobb hatalom birtoklására. Isten emiatt a rabság miatt küldte a szabadítót, akit a bűn eset óta várt az ember. Így mondja Zsidók 1-2, ezt most már többször olvastuk és hallottuk ezt a mondatot, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Amikor az Úr Jézus születésére került az idő, a sor, amikor ez elkövetkezett, akkor a Máté evangéliumában olvasunk arról, hogy a vőlegényének, ugye elkötelezett volt, már írhatja a Biblia nyugodtan, hogy a férjének, de hát az még az nem volt a férje igazán, hanem vőlegénye. Szól az Úr, hogy hogy kell neveznie azt, akit Mária fog szülni. Így mondta neki, hogy József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezi Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Ugye minnyájan tudjuk, hogy a héber neveknek jelentése van, és a Jézus név szabadítót jelent. Ugyanígy megkapta Mária is ezt az utasítást, vagy ezt az isteni határozatot, az a Lukács evangéliumában van, és az így hangzik, hogy ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennek, imé fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és magasságos fiának mondják majd. És az Úristen neki adja Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodni fog a Jákob házán, örökké és uralkodásának nem lesz vége. Sokan átélhettük azóta, hogy az Úr Jézust megismertük, hogy ő valósággal megszabadít. Ezt az igét mindnyájan ismerjük, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Csak hogy a helyrehozáshoz, a rendezéshez nagyon szükséges és kezdeti lépés a bűn beismerése. A rábizonyítás alatt összeroppanhat az ember, akár meg is halhat. De 2000 év óta valóság a bocsánat. Az Úr megadta a bocsánatot, csak nekünk kell érte a kezünket kinyújtani. Mert a lopásainkat, hazugságainkat, minden bűnünk büntetését az Úr Jézus magára vállalta. Elszenvedte a meggyalázást, a halálbüntetést. De nem maradt a halálban, él, mert feltámadott. Közöttünk van, velünk van, ha nem láthatjuk is. Tehát, ha beismerjük a bűnt, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Hát ennek a bevallásnak kellene elérkeznie minden ember életében. Visszatérve egy előző gondolatra, hadd mondjam el azt is, hogy az idősebbek sokat tudnak erről, hogy sokan elmondták, hogy hogyan rendezték a szocializmusban, szóval a diktatúrában az eltulajdonított dolgokat. Mit mondtak, amikor visszavitték? Vagy ha már nem volt meg, akkor a pénzt letették az a vezető asztalára. De közben megvallották, hogy Jézus Krisztusért teszik, mert neki adták a szívüket, és ők a világosságban akarnak járni, és a világosságban nincs helye az elcsent holmiknak. Aki eddig ezeket a tartozásait nem akarja időbe rendezni, vagy a büszkeség gátolja, ne tegye, mert ez megkeményedést szül. Megállapítottuk, hogy a helyrehozáshoz, a rendezéshez a beismerés a kezdeti lépés. Mert van az úgy, hogy az ember nem tudja, hogy miért olyan sivár a lelke, olyan pusztaság érzése van, olyan kellemetlen, olyan mindig deprimált, olyan passzív, de mégis inkerlékeny. És nem tudja felvidítani igazán senki, mert esetleg a tréfákra is egy fagyar mosoly jön ki tőle. És az oka valahol ott van, ha nem is lopott, de valamit olyat tett, ami megszomoríthatta a szent lelket. És a szent lélek megszomorítása a mi rossz állapotunkat hozza létre. Na most ez lehet egy olyan dolog, hogy valakinek a becsületét bántottam meg, vagy figyelmetlen, vagy türelmetlen, vagy olyan voltam, ami tényleg bűn. De ezeket nem azokról az emberekről állítom, akik úgy vannak a világban, és nem ismerik az Urat, hanem magunkról. A hívő ember, ismeritek azt, hogy a lelketek néha olyan érthetetlenül sivár, mint a kiszáradt föld? Mert ha nem ismerős, akkor bocsánat, én sokszor átmegyek ezen. És én azt gondolom, hogy mert ezt is tapasztaltam magamon, ilyenkor kell elcsendesedni. És kérni az Urat, hogy ő vezessen vissza valahol, ahol nem tudom, hogy hol mentem el más irányba. Hát ő meg akarja tenni, hogy mi helyre jöjjünk. Azt akarja tenni, hogy mi helyre jöjjünk, lelkileg is, és minden értelemben. És megmutatja. És ha megmutatja, akkor ezt már úgy mondjuk, hogy felismerjük. Felismerjük azt a helyzetet, azt az emléket, azt a valamit, ami történt, amit én elkövettem. Aztán a felismerés szüli meg a beismerést. És akkor már, ha jön a beismerés, akkor már jön vele együtt a megvallás. Azt ki kell mondani. Mert ha nem hallod, amit kimondtál, akkor az úgy eltűnik, úgy elillan, hogy olyan sokan mondták már nekem azt, hogy ó, hát én azt már megbántam. Nagyon sokszor az a tanú, hogy a fülem hallotta, amit kimondtam. Ha nincs is ember tanú, hogy bevallottam. Ha felismerted, akkor magadat is megismered, sőt, én úgy érzem, hogy ezt még jobban kiismerem magam abban, hogy adott helyzetben nem tudom, hogy hogyan fogok viselkedni. Én már sokszor meglepődtem azon, hogy jön egy helyzet, és én nem is tételeztem fel magamról, hogy én úgy fogok viselkedni, ahogy viselkedtem. Aztán iszonyatosan szégyeltem magam, ha az nagyon negatív viselkedés volt. De ugyanekkor megismerem az Úr Jézust, aki ott van, és ott volt eddig is, csak azt akarta, hogy én ismerjem fel, hogy én ismerjem be, hogy én valljam meg, hogy rájöjjek, hogy mi az, amit akarok, meg el akarom érni, vagy valami módon erőszakolom, de nem figyelek az Úrra, hogy akkor bocsánatot tudjak kérni. Tehát a bűn felismerése, beismerése, magam megismerése és a megváltó megismerése. Nem játék az igekötőkkel, ez valóságos sorrend. Ezt nem könnyű megtenni, testvérek. Ezt nem könnyű, ezt nagyon nehéz megtenni. De hogyha megtetted, ha megteszed, igazán én is bizonysága vagyok, és még itt sokan, hogy a békesség és az öröm édes gyümölcsével fizet. Mert ott lesz a szívedben az, hogy Uram, kijöhettem belőle, hát ez olyan nagyszerű dolog. Tudjátok, én nekem elég sok panaszom volt azért, ugye, hát sokan ismerték a férjemet, és sokan ismertek bennünket együtt. Mi olyan beszélgetős házaspár voltunk. És mivel Jánosnak tényleg műszaki ismerete bőven volt, na mindenfélét megcsinált otthon. Amikor meghalt, akkor természetesen legelőször a vízcsap romlott el, amit meg kellett bőrözni, nem értettem hozzá. Nem is tudtam addig igazán, hogy mi romlott el meg, mi nem, mert János állandóan készséges volt, és megtette mindent a házban. És én kértem is őt, hogy taníts meg engem erre meg arra, és azt válaszolta, hogy ugyan Verukám, hát annyi mindent rakok már a válladra, még mit ne, hagyd ezeket nekem, ezeket a vacakokat. Nem tanultam meg. Hát aztán ott álltam nagy bután. És egy olyan aprehendálás volt bennem, egy olyan keserűség. Pedig már hányszor megvigasztalt az Úr az ő halála után is, hogy magamra maradtam. Ugye elég nagy a család, jó nagy a család, és mégis egyedül maradni egy házba nagyon nehéz. És mi tényleg mindent meg tudtunk beszélgetni, senkivel se tudom. Ez volt az egyik fel a beszélgetés nélküliségemnek. A másik része az, hogy a gyerekeim, akik közelebb érnek, mert van, aki messze lakik, és akik közelebb élnek, nem hívtak fel telefonon, nem értek rá, persze nem a halál után rögtön, hanem egy idő múlva belemerültek a munkájukba, nem értek rá fölhívni. Amikor már nagyon el voltam keseredve, és már szinte húztam volna strigulákat, hogy ma se szólt a telefon, hát kikerültem az életükből. Nem kerültem ki én az életükből, hanem elmerültek a munkájukba. Akkor ezt az aprehendálásomat az Úrnak mondtam, és azt mondtam, hogy látod, Uram? Hallod, Uram? Észreveszed? Hát micsoda, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, micsoda nagy elánnal és milyen nagy szeretettel tanítgattam, meg vezetgettem ezeket a kisebb, és az ikrekre gondolok, gyerekeket, akiket már egy idős koromban szültem gyakorlatilag, mert hát már 40 voltam, és úgy annyira szerettük egymást, főleg lányok voltak, a fiúk ugye már ugye megönállósultak, és valahogy közelebb voltam hozzájuk, úgy éreztem, és igazán őszinte volt a szeretet. Egy szemet nem csöng a telefon. És amikor így mondtam, hogy látod, Uram, hallod? Te is hallod, hogy nem csöndül meg a telefon. Gondoljátok el, hogy akkor megszólalt az Úr. És tegnap, amikor a tisztelendő Úr azt mondta, hogy valahol itt a fejemben hallottam valamit, én is hallottam valamit. Négy szót, és az így hangzik, semmit érte nem várván. Én annyira megdöbbentem, hogy ilyen tisztán érzem valahol bennem ezt a négy szót, hogy semmit érte nem várván, hogy úgy, ahogy voltam ott, ahol Rekaminnal ültem, lassan térdre ereszkedtem, és azt mondtam, talán, Uram, talán most megértettem, hogy én várok, én elvárok. És ezt te nem akarod. Te azt akarod, hogy én úgy szolgáljak, hogy semmit érte nem várván. Hát, amikor én ezt őszintén, meg persze aztán kikerestem az evangéliumban, ott van a Lukács 6-ban, ti is elolvashatjátok, azt hiszem 35. vers, ez a négy szó. És pont egy olyan körzetben van az ige, amikor az adjatokra van a felszólítás, tehát ez akár szeretetet, akár mást. És amikor én ezt beismertem, hogy bizony ez elvárás volt. Én akartam érte valamit kapni, viszont szeretetet, meg együttérzést, meg mi mindent. És ez az Úr válasza. Én már tegnap azt hiszem, azt mondtam, hogy olyan furcsa volt az életemben, hogy, és ezt mondtam Jánosnak is, hogy mondd meg, apa, miért van az, hogy nem azonos a norma a hívőknek? Ha engem valaki megbánt, akkor az illetőt nem figyelmezteti az Úr, de engem igen, hogy legyek szíves és menjek oda hozzá. Hát miért én, aki meg vagyok bántva? De aztán ő mindig azt mondta, hogy nem jól érted. Most már értem, hogy miért nem jól értettem, mert engem akart nevelni az Úr. És engem akart valamire ráállítani, hogy nem jó a vágány, Verám. Neked kell megérteni, hogy semmit értenem bárván, a jó szót sem, és a bántás az meg úgy is jön könnyen, hát akkor azt fogadd el. De ne haragudj érte, ne duzzogj. És így tanítgatja az Úr az övéid. És amikor ezt én felismertem, akkor beismertem, akkor megvallottam. És ezt, mivel, hogy ezt én az Úrral értem át, ezt az Úrnak vallottam meg, de most ti is hallottátok, hogy ilyenből is ki tud hozni az Úr. Mert azt akarja, hogy helyre kerüljünk, hogy helyrehozhassa az életünket, hogy rendeződjön mi minden. És amit említettem, az tényleg olyan kedves dolog volt, hogy azok a hívő emberek, akik a sok mindenhez hozzányúltak, és a dolgozók boltjából öltözködtek, azok a hívő emberek, azok komolyan bizonyságot tettek. És nem maradt az ismeretlenül a faluban, ahol ezt elmondták, vagy az üzemben. És annyira szinte kezemre adta a nagy tiszteletű úr ezt, amikor a sapkalopásról beszélt, hogy hát ugye nem viríthat a sapka nélkül a honvéd a nagy seregbe, és az ő feje mégis virított, és mégis a tiszt, az ezredes, vagy nem tudom ki volt, mi egy százados, mi? Jó. A százados mégis őt emelte ki azzal, hogy tőle elbúcsúzott, mint becsületes embertől. Tiszteletet teremtett a számára az Úr szent lelke. Ezt ő nem azért tette, hogy Isten most őt igazolja, hanem mert nem tehetett másképp. Meg te sem ne tehetsz másképp, meg én se, mert ha az Urat valljuk Urunknak, akkor igazat kell mondani. És hogyha valami gigszer csúszik az igazmondásba, akkor oda kell menni és korrigálni kell. Meg fogja áldani Isten ezt a dolgot, hogyha felismered a bűnt, ha beismered, ha megvallod, és így megismered magad. Én arra gondoltam, hogyha tudnánk most egy kicsit beszélgetni, az idő még bőven marad arra, esetleg, ezt mondom, én hoztam két történetet kifénymásolva egy könyvből. Az egyik könyvet már a nagy tiszteletű úr emlegette, Bozorádi Zoltán, emlegette többször. A másik az egy, szintén az is ismert, hogy az is evangéliumi kiadó könyvből, két történetet, akkor utána elmondanám, ha marad idő rá. De erről, amit most itt, hogyan rendeződnek az életünkben a dolgok, és hogy hogyan értitek át ti is ezt magatok, ha tudnátok ehhez hozzászólni, és kialakulhatna a beszélgetés, hadd adjam át a szót.